Görögországról beszélgetünk tehát, és kezdjük azzal, ami szerintem nagyon érdekes, és egy picit talán jobban megvilágítja azt, hogy ez az ország most milyen helyzetben van. Nézzük meg azt, hogy mi az általános vélekedés Görögországgal szemben. Amikor volt ez az államcsőd közeli helyzet, akkor elharapóztak azok a hangok, ami egy ilyen nagyon-nagyon sztereotíp szöveg Magyarországon is lehetett hallani, ugye, hogy szemben a német munkaszeretettel, precizitással, morállal, ami egyébként Magyarországon ugye a svábos mentalitásban is megjelenik, ezzel szemben ott vannak ezek a nem dolgozó, igazából ilyen déli országokhoz tartozó, állandóan csak pihenő, bulizó, kajáló, de másra nem koncentráló görögök. Tehát lényegében ez a tücsök és a hangya allegória jött elő, ami egyébként Olaszországgal, Spanyolországgal, Portugáliával szemben is előjön. Fura módon pont a leszakadó PIGS országokról van szó.
És ezzel én rengeteget küzdöttem, már őszintén szóval egy kicsit bele is fáradtam, hogy állandóan ezekkel a sztereotípiákkal kellett küzdeni. Iszonyú sok ilyen élményem van, hogy részletesen adatokkal, grafikonokkal elmagyaráztam az eurózóna válságát, Görögország válságát, Olaszország válságát, kijöttek onnan emberek, és azt mondták, hogy fú, életemben ilyen jól még nem értettem meg, hogy mi a baj az eurózónával, pogi, de szuper, minden. De ugye azért a görögök lusták. De ugye azért a görögök korruptak. Meg az olaszok, meg a maffia, meg nem tudom. És akkor így tényleg az van, hogy az emberek elmennek ezekbe az országokba mit csinálni? Nyaralni. Tehát, hogy az emberek többsége nyáron megy Görögországba, Olaszországba, Spanyolországba, ő alapvetően amennyit lehet beach-el, alszik, bulizik, és azért azt gondolja, hogy ezek a helyek, ezek az ottani emberek is így élnek, hogy itt mindenki fekszik a napon és alszik, és utána kéri a pénzt Angela Merkeltől, hogy tessék őket eltartani. Na most, amikor mondtam a német barátaimnak, de akár a magyaroknak is, hogy amikor tüntettek a görögök a Szintagma téren, akkor nem azért tüntettek, hogy Angela Merkel küldjön pénzt, hanem azért tüntettek, hogy ne küldjön pénzt, akkor ezt ilyen döbbenettel fogadták, mert ők a saját sajtójukban nem ezt olvasták. Én ott voltam ezeken a tüntetéseken, és arról szóltak ezek a tüntetések, hogy ne mentsetek ki minket. Engedjetek minket csődbe menni, ne mentsetek ki minket, mert ha kimentetek, akkor annak az lesz az ára, hogy megszorítások lesznek. 15 éve az folyik, hogy kevesebbet költenek oktatásra, egészségügyre, szociálpolitikára, közösségi közlekedésre, ugye aminek a vége az, hogy ilyen irtózatos vasúti tömegbalesetek lesznek, mert alulfinanszírozott a vasút. Na most ugye azt senki nem gondolhatja, tehát ugye a múltkor vitáztam a Hold blogos fiúkkal, akik ugye azzal jöttek, hogy de hát ez egy ilyen, most már ez egy igazi növekedés, tehát lehet, hogy a felén vagyunk a GDP-nek, de ugye az mekkora kamu volt, most meg akkor ez egy igazi növekedés, ez egy valódi, őszinte növekedés. Na most ugye azért azt nagyon nehéz elképzelni, hogy miután 15 éven keresztül alulfinanszíroztuk az oktatást és az egészségügyet, na az lesz az igazi növekedés, tehát én vagyok az első, aki beismeri, hogy Görögország, a görög kormányok a Goldman Sachs-szal csaltak az adatokkal. Hogy hívták a Goldman Sachs akkori ezért felelős vezetőjét? Mário Draghinak hívták ezt az úriembert, aki később az Európai Központi Banknak a vezetője lett és olasz miniszterelnök. Ugyanúgy csaltak az olaszok is, persze. Én vagyok az első, aki elismeri, hogy Görögország az egy olyan ország, ahol a kormányzatot folyamatosan foglyul tartják oligarchák. De ez mind a mai napig így van, tehát 15 éve az Európai Unió kontrollálja a Görögországot gyakorlatilag, nincs autonóm kormányzati politika, és ma ugyanúgy oligarchák rágják szét a görög költségvetést, mint 15 évvel ezelőtt. Tehát ha amik bajok voltak Görögországban, azokat én mind abszolút elismerem, de ezeken jottányit nem változtatott az, hogy 15 éve az EU kontrollálja a Görögországot, sőt, közben ugye, tessék megnézni az adatokat, irtózatos pénzeket vettek ki az oktatási rendszerből, az egészségügyi rendszerből, és ugye senki nem gondolja, hogy a humán tőkéjét azt fogja megalapozni egy országnak, hogyha alulfinanszírozzuk az oktatást vagy az egészségügyet, Magyarországon is ugyanez a helyzet. Tehát Görögország esetében én nem látom, hogy mi ez a most már aztán igazi a fejlődés, hogyha nem raktunk bele a humán tőkébe, a technológiába semmifajta pénzeket. A görögök azok nem napoznak egész nap. Tehát attól, mert a turista napozik, és ugye elmegy éjszaka bulizni, és azt, hogy éjszaka kettőkor berúgva meg tud enni egy giroszt Santorini szigetén, az azért van, mert a görög család az reggel 5-kor neki kezd annak, hogy fölpakolja azt a giroszt, egész nap süti az 50 fokban, az alatt a 3-4 hónap alatt kell az összes bevételét megtermelni, amíg vannak turisták, és azt, hogy éjjel 2-kor tud enni egy giroszt, tűnjön már fel neki, hogy az azért van, mert a görögök dolgoznak éjjel 2-kor, és neki megcsinálják azt a giroszt, amivel ő az alkoholját majd elfojtja magában a buli után. Adatok vannak erre, bárki megnézheti az Eurostatnak az adatait, hogy ki mennyit dolgozik, a görögök az egyik legtöbbe, sokkal többet dolgoznak, mint a németek egyébként per év az Eurostat adatait szerint.
Igen, csak rossz az optikája ennek, és ugye ez nagyon erősen tud, hogy is mondjam, bizonyítékul szolgálni egy prejudikációnak. Tehát ugyanúgy, mint Kalifornia, hogyha Kaliforniára gondolunk, hát ott is mi van, meg Floridában, egy csomó nyugdíjas, meg egy csomó szörfös, és mindenki laza. Úgyhogy tehát ezek ilyen előre egy ilyen tévképzetek, és nagyon
de
nehéz...
De Bandi, bocsánat, tehát hogy azért, mert egy helyen süt a nap, ezért nem tehetünk felelőssé egy országot, tehát hogy azért, mert az odautazóknak az a benyomása keletkezik, hogy fú, itt milyen easy élet van, mert itt állandóan süt a nap, és itt minden olyan ilyen valaki töltsön el 2-3 hónapot Görögországba, és rá fog jönni, hogy 1-2 hét után eltűnik ez a varázs, hogy itt minden a nyaralásról szól, és látni fog szegény embereket, és látni fog embereket, akik reggel 8-kor ugyanúgy mennek az irodába, az 50 fokban ülnek az irodájukban, és dolgoznak, és látni fog embereket, akik a gyárba mennek, ott is vannak buszvezetők, tehát ugyanúgy az egy ország, ami ugyanúgy működik, és az emberek ugyanúgy dolgoznak. Az üdülőhelyen ritkán látott Görögországnak azokat a részeit, ahol mondjuk ipari termelés folyik, vagy mit tudom én, mezőgazdaság. Tehát, hogy a turista helyen mit látsz? Látod a beachet, a diszkót, meg a giroszozót. És nem ebből kéne levonni következtetéseket, hogy hogy élnek a görögök valójában.
Oké, de a másik oldalon meg ott van bizonyítéknak az, amit te magad is mondtál, hogy a legnagyobb leszakadók vagy a vesztesek itt az Európai Unión belül, tehát és pont ezek, tehát Portugália, Görögország, Olaszország, Spanyolország, és látszik is, hogy nagyon rosszul állnak munkanélküliség szempontjából, tehát ez egy ilyen visszacsatolás lehet azoknak, akik már eleve ezzel a prejudikációval indulnak.
Abszolút, tehát ugye Európa három részre szakadt, ez teljesen világos, van Észak-Nyugat-Európa, ahol van az igazi kapitalizmus, ott vannak a nagyvállalatok, stb. Van Kelet-Európa, ez ugye mi vagyunk, akik gyakorlatilag ilyen beszállítói vagyunk ennek az Észak-Nyugat-Európai térségnek, tehát mi nálunk szereljük össze azokat az autókat, amelyeket Nyugat-Európába dizájnolnak, meg kutatnak, fejlesztenek. Nálunk rengeteg munka van, de nagyon keveset keresnek az emberek. Dél-Európában meg ugye ilyen kis és középvállalkozások vannak, nagyon kevés embernek van munkája, de akinek van munkája, az még mindig többet keres egyébként, mint Magyarországon, vagy Kelet-Európában. Még egy dolgot akartam mondani, hogy ugye az a részese igaz a sztorinak, hogy a németek pedig olyan makulátlanok lennének. Tehát aki azért követte a Siemensnek a botrányait, a Deutsche Banknak a botrányait, azt, hogy hogyan lobbizott Angela Merkel a Quandt családért Brüsszelben, összes ilyen emissziós ügyet, de ugye az 5 legnagyobb görögországi botrányból 4 az német cégekhez kötődik. Tehát a Ferro Stahl nevű katonai tenger alatt járó cég, vagy ugye az aténi metró volt az egyik legnagyobb botrány, ott a Siemens volt érintett. Ha megnézi az ember az 5 legnagyobb gazdasági ilyen korrupciós botrányt Görögországban, abból 4 német cégekhez kötődik. Tehát, hogy az is egy illúzió, hogy a németek azok olyan makulátlanok lennének, mint ahogy az is egy illúzió, hogy a görögök meg az olaszok azok korruptak és lusták lennének. Ezek ilyen kulturális sztereotípiák, amiket imádnak Magyarországon. Tehát, hogy mindenfajta adatokra épülő gazdasági racionális elemzések helyett valójában nagyon sokszor az emberek elkezdenek fecsegni ilyen kulturális sztereotípiákról, és azt hiszik, hogy akkor az a gazdaság.
annyiban menteném fel ez egyébként nem felmentésre szoruló magyar népet, hogy ezt máshol is imádják egyébként szerintem ezeket.
Lehet, hogy máshol is, Bandi, de annyira, mint Magyarországon, én még nem találkoztam országgal, ahol ennyire a kulturalizmus, és nem csak kormánypárti oldalon, tehát nem csak arról van szó, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy a magyarok a legtehetségesebbek, a legjobbak, Európa védőbástyája, milyen kreatívak vagyunk, hanem az ellenzéki oldalon meg erre megszólalnak hangok, amelyek azt mondják, hogy a magyarok azok mindenre képtelenek, a magyarok azok korruptak, nem összetartóak, nem képesek a kapitalizmusra, nem képesek a demokráciára, és az egész közbeszédünk az ezen a kulturalista szinten működik, miközben valójában arról kellene beszélnünk, amiről Észak-Nyugat-Európában beszélnek, hogy milyen adórendszer, mennyit költünk oktatásra, mit teszünk a korrupció ellen. Tehát itt vannak konkrétumok, gazdasági kérdések, ami helyett ilyen teljesen felszínes, kulturalista fecsegés megy, ami összemos különböző társadalmi csoportokat. Tehát Magyarország sem egy homogén ország, ahogy Görögország sem egy homogén ország. Vannak ilyen görögök, meg olyan görögök, és a magyarok is nagyon-nagyon különbözőek, ahogy a németek is nagyon különbözőek. Ezek a kulturalista fecsegések, ezek azt gondolom, hogy többet ártanak, mint használnak.
Teljesen igazad van ebben. Kicsit benyomtam rajtad ezt a gombot, hogy kijöjjön, mert szerintem szükség volt rá, hogy jól megértsék a hallgatók is, hogy miről beszélünk. Ezzel folytatjuk. Egy kicsit azt fogjuk vizsgálni a következő részben, hogy látják magukat a görögök, tehát belül mi zajlik az országban. Nézzük meg társadalmi szempontból ezt a választást.